sok szeretettel köszöntelek titeket, örülök, hogy ismét itt lehetek közöttetek. Sokat gondolkodtam, hogy milyen igével készüljek, mit hozzak el hozzátok. Aztán végül is mindjárt meglátjátok, hogy milyen alapigével készültem. De még ma reggel is formált a lélek, hogy úgy mondjam, a igehirdetésen, mert sok mindent szerettem volna nektek mondani, aztán csak egy valamire adott késztetést, hogy arra hegyezzem ki. Olvasom az alapigét Péter apostol második leveléből. Péter apostol második levelének az első fejezetéből szeretném olvasni az igét, mégpedig a harmadik és a negyedik verset, és majd mindjárt megmondom, hogy mi volt az én vívódásom tárgya. Tehát Péter apostol második levele első fejezetéből a harmadik, negyedik vers. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Rövid két vers, nagyon sok gondolat van benne. Amiről szólni szeretnék, ez nem más, mint Istennek az ígéretei. Ugye itt azt olvastam, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket az Isten, amelyek által isteni természet részeseivé lehetünk. Ígérni a legkönnyebb, ugye azt szoktuk mondani, az nem kerül sokba, az ígéret. Mi emberek sokszor ígérünk, aztán nem tartjuk meg az ígéretünket, de Istennél nem így van. Hogy Istennél mennyire nem így van, egy igét is idézek, amely ezt támasztja alá, azt olvashatjuk a Mózes 4. könyvében, a 23. fejezet 19. versében. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Nem embernek fia, hogy megváltozzon. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni. Ígére valamit, hogy azt ne teljesíteni. Igen, nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket Isten, amelyek által isteni természet részesévé válhatunk. És az isteni ígéretek, azt mondja az ige, hogy azok nem olyanok, mint az emberi ígéretek. Azok, ha elhangzanak, akkor azok mindenképpen teljesednek. Ábrahámról, aki a hívők atya a Biblia szerint, a minden korban élő hívőknek az atya, a legrövidebb jellemzést a római levél 4. fejezetében olvashatjuk, mégpedig azt olvashatjuk róla, hogy ő nem kételkedett az Isten ígéreteiben. Ő teljesen elhitte, hogy amit az Isten ígér, azt az Isten meg is cselekedheti. A legrövidebb jellemzés a hívők atyáról. Ilyenné kell nekünk is válnunk. Én úgy gondolom mindannyiunknak, nem kételkedni az Isten ígéreteiben, hanem teljesen elhinni, hogy amit ő ígér, azt meg is cselekedheti. Mert nem ember ő, hogy hazudjon, ő nem ígér olyasmit, amit ne teljesítene. Szerintetek hány ígérete van az Úrnak? Minden napra egy. Igen? Más vélemény? Ugye van is egy ilyen álhíratos könyv, azt hiszem Spurgeontől, hogy Isten ígéreteinek tárháza, nem tudom kinek ismerős. Ott valóban 365 napra, minden napra van egy ígéret, és ugye hozzáfűzött kommentár. De hogyha nekem is megvan, szoktuk olvasgatni, töredék része. Csak a mi Bibliában található ígéreteknek. Töredék része. Ennél sokkal-sokkal több van. Többszöröse, sokszorosa. És ezek azt mondja itt az ige, hogy a legfontosabb dolgok igazából. Tudtok-e felidézni? Most csak úgy, ami esetleg eszetekbe villan Isten ígéreteiből. Mert én ugye ezt állítom, nem csak 365, hanem sok-sok-sok száz van a Bibliában. Ugye kisebb súlyúak, nagyobb súlyúak, vagy hát nem tudom, lehet őket bizonyos szempontból kategorizálni, ha valaki akarja ezeket mondjuk így besorolni. Tudtak-e csak úgy felsorolásszerűen mondani ígéreteket most? Kérjetek és adatik. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ismét eljövök ti hozzátok, és elviszlek, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Minden gondotokat őrelvesítek, mert néki gondja van ti rátok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Két fontos dolgot szeretnék megemlíteni az ígéretekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy meg kell őket ismerni. Akkor nem tudunk bennük hinni, hogyha nem ismerjük. És én úgy vettem észre, amikor erre a gondolatra terülődött a figyelmem, hogy én az Isten ígéreteinek az önét nem ismerem. És a vívódásom, tehát azzal készültem most ide hozzátok, hogy felsorolok több ígéretet, elolvasok a Bibliából, és egy kicsit elmélkedünk fölötte. És hát lehet minden ígéretről nagyon keveset mondani, lehet egy pár ígéretről többet mondani, és lehet egy ígéretről nagyon sokat mondani, és erre éreztem késztetést a mai reggel, hogy igazából egy ígéretet olvassak föl, és erről gondolkodjunk. Tehát két dolgot említenék az ígéretekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ismerjük meg az Isten ígéreteit. Nagyon fontos. Én magamon azt látom most jelenleg, hogy az Isten ígéreteinek a többségét én nem ismerem. Ahogy ilyen szempontból kezdtem el olvasni a Bibliát, és erre bátorítalak titeket is egyébként, hogy gondolom szoktátok olvasni a Bibliát, szerezzetek be egy füzetet. És amikor odaértek, hogy itt egy ígéret, akkor írjátok ki. Nagyon-nagyon-nagyon sokat fogtok találni. Jó erről beszélgetni. Amikor összegyűltek éppen, és éppen esetleg, hogy miről beszéljünk, beszélgessetek az Isten ígéreteit. Gondolkodjatok felőle. Megismerni, egy nagyon fontos, megismerni az Isten ígéreteit. Kettő, helyesen értelmezni. Ábrahám nem értelmezte mindig helyesen az Isten ígéretét. Mondok egy példát. Azt olvashatjuk a Szentírásban, ugye mi volt a nagy ígéret? A Mózes első könyve 15. fejezetében azt olvassuk, 1 Mózes 15.3. Ugye Mózes panaszkodott az Úrnak, és azt mondja, hogy hát nincsen gyermekünk, és az én házam szolgaszületje lesz majd az én örökösöm. És Isten azt mondja, hogy nem, hanem a te ágyékodból származik, aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Elhangzott az ígéret. Ábrahám, neked fiad fog születni, örökösöd lesz. És nem akárki, azt mondja, te ágyikodba, te saját vér szerinti fiad lesz az örökös. Gondolom Ábrahám elhitte. Csak eltelt egy bizonyos idő, teltek a hónapok, az évek, hosszú-hosszú évek, és nem teljesedett az ígéret. És Ábrahám akkor azt mondta, hogy na de lehet, hogy nem Sárától. És ugye próbálkozott. És jött Izmael. És Isten azt mondja, ugyanitt a 17. fejezet 19. versében, ugye ezt csak én teszem hozzá, Ábrahám, te félreértetted az ígéretemet, és azt hozzáteszi, kétség nélkül a te feleséged Sára szülnéked fiat. Tehát két fontos dolog. Megismerni az Isten ígéreteit, helyesen értelmezni az Isten ígéret. Biztos, hogy arról szól-e, ahogy én értelmezem. Tehát mind a kettőről beszélgessetek sokat. Osszátok meg egymással, ami ígéretet találtok a Bibliában, és gondolkodjatok, mit jelent. Helyesen értjük-e, vagy pedig nem. És ezután megosztanám veletek, tehát mondom, több ígérettel készültem, és erről gondolkodtunk volna közösen, de egyet osztok meg, amiről egy kicsit bővebben gondolkodnánk. Ez pedig Mózes 3. könyvében található, a 3. fejezet 16. versében. Miről szól ez a fejezet? Ha odalapoztok, esetleg majd meglátjátok. Az egész fejezet miről szól? Mózes 3. könyve 16. fejezete. Egy feliratból könnyen ki tudjuk találni. Nagy engesztelési napnak a leírása, hogy az ószövetségi rendtartásban, ugye a ceremoniális rendelkezések között található, és a nagy engesztelési napnak hogyan kell zajlania, a szolgálatot hogyan kell végezni. És én a 29. verstől olvasom csak egy három verset, két verset igazából. Tehát 3 Mózes 16, 29-től. Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok. A 7. hónapban, a hónap 10-én sanyargassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Szombatok szombatja ez néktek. sanyargassátok meg azért magatokat, örökkévaló rendtartás ez. Kérdezem, hol van itt az ígéret? Mi itt az ígéret? Található ígéret az idézett szakaszban? Örökkévaló, igen, ez is elhangzik. És így azt mondja, hogy az Úr megtisztít titeket, sőt, még egyszer hozzáteszi, minden bűnötöktől megtisztultak. Nagy engesztelési nap. Mikor van a nagy engesztelési nap? Ugye az éves, a zsidó éves ünnepkörben, ugye az év legvégén volt, és ugye tudjuk, hogy minden, ami csak a sátor szolgálattal kapcsolatos, minden jelképes volt, és a valóságot jelképezte. Minden áldozat, minden egyes berendezési tárgy, ruhadarab, minden pap, minden főpap, minden a valóság képmása volt, és a valóságot tanította. Mit jelképezett a nagy engesztelési nap, és mikor kezdődött, mikor lép életbe a nagy engesztelési nap? Ugye vizsgálati ítélet. Igaziból, így van. Ami nem jelkép, ugye ez volt a jelkép, amit most olvasom, az egész Mózes harmadik könyve jelkép. De minden jelkép, minden egyes pici mozzanat valami igazit, a valóságot jelképezi. Igen, tehát hitünk szerint, ha helyesen értelmezzük a bibliai proféciákat és igiket, jelképeket helyesen azonosítjuk be, akkor 1844 óta az igazi szentében, ami a mennyben van, az igazi főpap, aki Krisztus, elkezdte az igazi vizsgálati ítéletet, amit jelképezett a mózesi rendtartás. Magyarul zajlik már a mennyben a főpapi szolgálat, hogy minden bűntől megtisztítson. Nem tudom, hogy ez számotokra mit jelent. Szeretnék felolvasni még ehhez kapcsolódó ígéreteket, konkrétan kettőt, noha többet is olvashatnék. Mi az, hogy minden bűnötöktől megtisztítson? Az Efézusi levél 5. fejezetéből idézek egy verset, a 27-et. Pál apostol ezt mondja, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem legyen szent és fedhetetlen. Ide el lehet jutni egyes embereknek, és egy népnek is, egy egyháznak. Jelenések könyve 14. fejezete, 4.-5. verse. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Egyetlen egy bűnük nincs sem mennyben, sem földön, sem sehol. Az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Szerintetek el lehet jutni erre az állapotra? Szerintetek eljutottunk már erre az állapotra? Miért nem? Mi hibázik? Az ígéret ott van? Az időszak adott. Mi hibázik? Azt olvassuk az igékben, hogy a történelem legvégén Isten népének közbenjáró nélkül kell megállnia. Amikor a mennyei szentélyben befejeződik a papi, főpapi szolgálat, akkor Isten népének közbenjáró nélkül kell megállnia. A történelem legvégén van ez az időszak. A kérdés, mikor fejezi be a szentélyben a szolgálatát Krisztus? Mit gondoltok? Most nem időpontot kérnék, hanem mi készteti őt arra, hogy befejezze a szolgálatot? Nyilván nem az, hogy hát záróra lejárt a munkaidő, és egyszer csak azt mondom, hogy na, most akkor már befejeztem is, kész. Mikor fejezi be? Amikor megtisztít? Amikor már nem hárulnak többé bűnök a szentére. Elapad a forrás, nincs mit rendezni, akkor azt mondja, hogy lezárom. Ez mit jelent számunkra? Ugye szoktuk feltenni a kérdést, hogy mi az alapvető különbség a papi és a főpapi szolgálat között. Röviden, hogy lehet megválaszolni? Mi a különbség? Ugye Jézus mind a kettő, Jézus a pap és Jézus a főpap. Alapvetően a bűn szempontjából mi a különbség a papi és a főpapi szolgálat között? Így van, bűnbocsánat, tehát a bűnök áthárítása, azt mondja, a bűnösről lekerül a bűn, de áthárul a szentére. Tehát bűn áthárítás, a bűnbocsánat révén, és a főpapi szolgálat pedig a bűnök eltörlése, megsemmisítése. Ugye alapvetően, hogyha bűn szempontjából nézik a két szolgálatot. Két könyvből szeretnék majd többet is idézni, az egyik a Nagy Küzdelem című könyv, vagy Korszakok nyomában, a másik pedig az 1888-as Üzenet című könyv, mind a kettőből azok a fejezetek, amik erről az időszakról szólnak, tehát az 1844 utáni időszakról. Ebből a könyvből 374. oldalról idéznék, a földi templom szolgálat két részből állt. A papok naponta szolgáltak a szent helyen, a főpap pedig egyszer egy évben a szentek szentjében végezte az engesztelés különleges munkáját, megtisztította a templomot. Azt mondja, hogy a bűn, bocsánat, a bűnáthárítás munkája egész évben minden nap folyt. Izrael bűnei így kerültek át a templomra, és eltávolításuk különleges szolgálatot igényelt. És még egy idézet a 379. oldalról. Mindjárt összekapcsolom a három mondatot. 379. oldalról is. Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemükben a meghintési vére által meg kell tisztulni a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban, miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívő bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Ezt olvastam, háromszor is így jellemzi az író ezt a szolgálatot, hogy különleges. Különleges, azt mondja, a bűntől való megtisztulás különleges szolgálatának, különleges munkájának kell végbe menni. Mitől különleges? Miért különleges? Miben különbözik mondjuk az eddigi szolgálataitól? A főpapi szolgálat mitől különleges a papihoz képest? A bűntől való megtisztulás különleges munkáját kell elvégeznie. Izrael bűnei így kerültek át a templomra, és eltávolításuk különleges szolgálatot igényelt. Erről gondolkodnánk, hogy mitől különleges a főpapi szolgálat, mitől különleges a bűnök megtisztítása, eltávolítása, megsemmisítése. Hogyan történik, és mitől különleges munka? Ugyanebből a könyvből is idézek még, mondom a saját szavaimmal. Többször is nagyon nagy hangsúlyt fektet rá a könyv, hogy akik ebben az időben élünk, nagyon alaposan kell tanulmányoznunk és ismernünk a szentében zajló szolgálatot, hogy a mi főpapunk mit csinál, milyen munkát végez. Ezen van nagy hangsúly. A prófétaság lelke ezt mondja, hogy amit nekünk a legjobban kell ismerni ebben az időben, hogy a mennyei szentélyben, ami igazi főpapunk, mit végez, milyen szolgálatot végez, és ennek mi a lényege. Én azon kaptam magam, hogy én ezt nem nagyon ismerem, legalábbis olyan alaposan, amelyen alaposan kellene, nem ismerem. Mostanában kezdek el rajta gondolkodni. Most idézek ebből a könyvből, és majd summázom ezeket a gondolatokat. Az 1888-as üzenet, talán a legtöbben ismeritek, ugye a Jézus Krisztusban való hitáltali megigazulás üzenete, amit küldött az Isten az ő népének 1888-ban. Ennek a rövid összefoglalása a könyv, és ennek is az utolsó fejezetéből idéznék egy pár gondolatot. Ugye ez a címe ennek az utolsó fejezetnek, hogy a szentély megtisztítása és az 1888-as üzenet. Tehát a szentély megtisztítása és a hitáltali megigazolás hogyan függ össze? Mi a köze egymáshoz? Ennek a két dolognak, a szentély megtisztításának, tehát a főpap, igazi főpapunk jelenlegi munkájának, és a hitáltali megigazolásnak. Mi az összefüggés? A földi szentély szolgálata arról tanúskodik, hogy a szentély megtisztítása és ezáltal az evangéliumi szolgálat befejezése érdekében mindenek előtt annak a népnek kell véglegesen megtisztulnia, amely részt vesz ebben a szolgálatban. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a szentélyben magában nem fejeződhet be addig a törvényszegésektől, bűnöktől, tisztátalanságoktól való szabadítás és az Istennel való megbékélés műve, amíg meg nem valósul ez minden egyes személyben, aki része volt a szentély szolgálatának. A szentély nem tisztíthatik meg addig, amíg meg nem tisztul minden egyes hívő, aki ott imádja az Urat. Ugye ezt már mondtátok, csak most megint megismétlem. A szentély maga nem tisztíthatik meg addig, amíg a nép bűnvallomásai és a papi közbenjárás által a tisztátalanságok, törvényszegések és bűnök folyama árad a szentélyben. Ugye ezt is mondtátok, csak most összefoglalom megint. Ezt a folyamot kell megállítani, mégpedig a forrásnál, a szentélyhez tartozó hívők szívében és életében. Mielőtt lehetséges lenne magának a szentélynek a megtisztítása. Tehát feltétlenül a nép megtisztítása az elsődleges munka a szentély megtisztításánál. Ez a tényleges célja az igazi szentélyben folyó, igazi papi szolgálatnak. Krisztus áldozata és papi szolgálata a valós szentélyben örökre elveszi a bűnöket, és tökéletessé teszi az odajárulókat. Örökre tökéletessé teszi a megszentelteket, idézi a zsidókhoz írt levélből. Csak egy, ugye folyamatosan pár mondattal summáztam, amit eddig mondtatok ti is. Akkor fog befejezni a szolgálat, ha már nem igénylik többé az emberek itt a Földön a bűn bocsánatot, vagy azért, mert hát bűnöznek, de semmi igényük nincs, hát meg kell, hogy a lekismertük, vagy azért, mert már nem követik el a bűnöket. Ugye az embereknek ez a két csoportja lesz a történelem legvégén. És azt mondja, amikor már nem hárul oda több igény, kérés, zörgetés, tehát a bűnökkel kapcsolatban, akkor be lehet fejezni a szolgálatot, és azt mondja, tehát magyarul gyakorlatilag itt a Földön a mi szívünk megtisztítása az elsődleges. Ha ez megtörtént, utána fejezheti be a szentélyben a szolgálatot. Bűneink semmiképpen sem töröltethetnek ki a mennyei könyvekből anélkül, hogy előzetesen maga a bűn ki ne törlődnék a mi szívünkből, mondja ez a könyv. A bűn eltörlése csak is úgy történhet, hogy természetünkben, jellemünkből, emberi lényünkből töröltetik ki a bűn. És azt mondja, a bűn eltörlés, a bűn természetünkből való kiirtását jelenti úgy, hogy nem fogjuk többé ismerni előző vétkeinket. Megint a zsidókhoz írt levelet idézi, az egyszer megtisztult imádóknak, akik ténylegesen megtisztultak a Krisztus vére által, többé semmi nemű bűntudatuk nem volna, mondja a zsidókhoz írt levél, mert a bűn útja eltávozott tőlük. Kerestethetik bűnük, de nem találtatik. Örökre eltávozott tőlük, idegenné vált új természetük számára. És bár vissza tudják idézni emlékezetükbe, hogy elkövették ezeket a bűnöket, de elfelejtik a bűnt magát, nem gondolnak többi arra, hogy megcselekedjék a bűnt. Ebben áll Krisztus munkája az igazi szentélyben. Még egy pár gondolat, és többet nem idézek már ebből a könyvből, 153. oldalról is. A földi szentély előkép szolgálata világosan tanította, hogy a bűnbocsánat kegyelmét megvetheti később a bocsánatban részesült bűnös, és a bűn újra tevékenyé lehet az életében. És a bűn a tudatunknál sokkal mélyebben is gyökerezhet bennünk, és nagyobb intenzitású kísértések és próbák idején elesésünket okozhatja. Ezért jönnie kell az elpecsételésnek, amely olyan győzelmet jelent, amelytől nincs többé elfordulás. Az elpecsételés egyenlő a bűnök eltörlésével és Jézus eljövetelére való előkészülettel. Senki sem jelenti ki majd önmagáról, hogy ő elpecsételt, vagy hogy bűnei eltöröltettek, sőt, tudni sem fog arról, hogy ez megtörtént. Minél közelebb kerül egy hívő Krisztushoz, annál bűnösebbnek és méltatlanabbnak érzi magát. Nagy főpapunk azonban véghez viszi a maga tervét mindazokban, akik nem állnak ellent néki. A bűntől való megtisztulás különleges munkájának kell végbe menni az ebben az időben élő hívők sorain belül. És azt olvastam itt, hogy eddig a történelem folyamán bármely igazi hívő, aki elnyerte a bűnbocsánatot, hitre jutott, elnyerte az Isten kegyelmében élt, visszaeshetett, és újra elkövethette ezt a bűnt. Gondoljuk Péterre. Péter apostolra kiáradt a Szentlélek. Prédikált, gyógyított. És azt olvassuk a Galatákhoz írt levélben, hogy Pál apostolnak nyilvánosan meg kellett feddeni a Pétert, mert együtt képmutatóskodott megint a zsidókkal. Tehát azt mondja, hogy a történelem folyamán eddig, megint csak ismétlem, bármely igazán hitre jutott ember, aki elvette Isten kegyelmét, megigazítatott, bűnbocsánatot elnyerte, újra eleshetett. És ugye hát ez sokszor így is van, hogy elesünk, de ez nem így van a történelem legvégén, a főpapi szolgálat idején. Legalábbis, hogyha helyesen értelmezem én ezeket a mondatokat, ezeket az igéket, és ettől különleges ez a munka. Mert ugye a papi szolgálat a bűnöket levette az emberről, ugye felidézzük a szolgálati rendtartást, hogy az állat fejre rá kellett olvasni a bűnt, saját kezűleg meg kellett ölni, aztán a vér, ami az életet és egyben a bűnt is jelképezte, a pap fogta, megkente az oltár szarvait, és bevitte a szentélybe, kárpit felé hintette. Tehát a bűn lekerült az emberről, felszabadult, megbocsátatott, de áthárult a szentélyre, és a bűn megmaradt. És azt mondja, hogy bármikor visszavehette ezt a bűnét, bármikor visszaesetett, és ez meg is történt, és meg is történik gyakran. A főpapi szolgálat idején azt mondja, hogy ezek a bűnök, ezeknek a bűnöknek a megsemmisítése is zajlik, és azt olvastam itt, hogy fogunk rá emlékezni, hogy igen, mi ezeket a bűnöket elkövettük, de már nem, tehát nem lesz olyan késztetés rá, hogy elkövessük. Már visszarettenünk attól, hogy elkövessük cselekedetek szintjén. 1844 óta folyik a vizsgálati ítélet. Ugye kik fölött zajlik ez az ítélet? Kiknek a bűneit tudja az Úr eltörölni, mint főpap? Csak azokét, akiknek a bűnei odahárultak. Nem tudom, hogy volt, gondolom Izraelben is azért lehetett olyan, hogy valaki egész évben nem vitt áldozatot. Annak nem is hárult semmilyen bűne a mennyei szentére, és ezektől nem is tudta megtisztítani a főpap. Tehát ugye a vizsgálati ítélet csak azokon folyik, akik valaha is bekerültek az életkönyvébe. Akik igényelték és elfogadták a bűnbocsánatot. Ugye az igazak fölött, Isten egyháza fölött kezdődik az ítélet. Hogy igaz, hogy bekerült az életkönyvébe, de ugye, hogy mondja Jézus, hogy aki győz, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Na ki lehet töröltetni. A vizsgálati ítéletben most ez zajlik, hogy a halottak fölött először, akik a történelem folyamán éltek, és valaha is bekerültek az életkönyvébe, hogy benne maradhatnak-e, vagy pedig nem. És nem tudjuk, hogy mikor kerül ránk az élők le a sor. Mindebből mi a tanulság mi számunkra? Most próbálom összefoglalni ezeket az idézeteket, ezeket az igéket. Mindebből számotokra mi a legfőbb tanulság? Ezt kérdezem is esetleg, meg tudjátok-e fogalmazni. Zajlik a főpapi szolgálat, ami a bűnöktől való szabadítás különleges munkája, különleges szolgálata, amikor már nem csak áthárul a bűn, hanem meg is semmisül a bűn. El is töröltetik a bűn. És akik ebben részesülhetnek, azokra igaz, amit ír az ige, hogy szájukban álnokság nem találtatik, Isten király széke előtt fedhetetlenek, megtisztulnak, nincs rajtuk szeplő, sömörgődés, vagy afféle. Számomra ebből az a legfőbb tanulság, hogy tanuljunk meg bűnt rendezni. Istennel és emberekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy ha mi úgy tudnánk bűnt rendezni, mint az előttünk lévő koroknak a hívő emberei, akkor már lehet, hogy megvalósult volna Istennek ez az ígérete. Laodiceának mi a legfőbb baja? Most a bűnnel, ha a bűn szempontjából nézzük. Én azért külön, nem? Mi adventisták azért különbek vagyunk, nem? Mondjuk a katolikusoknál, vagy a reformátusoknál, vagy nem tudom ki nem mi, nem? Vagy én személy szerint csak külön vagyok annál az alkoholista hajléktalannál, vagy nem tudom ki, aki veri szóval feleségét, meg hát csak különbek vagyunk azért, nem? És az nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, vak, mezítelen. Laodicea nem tud bűnt rendezni. Istennel sem, és ennek következében emberekkel sem. Vagy nem látja meg a bűnösségét, vagy ha meglátja, akkor mentegeti, takargatja. Igen?
Sokszor elmondtam, hogy hallgatunk egy testvérnek az interneten az előadás sorozatát. És itt ebben egy láncszem, pici láncszem, A bűnrendezés kapcsán Krisztussal annyira egyesül ez az ember, Krisztus végére jelenik hozva, Krisztus személye, hogy nem tud védkezni. Mert Krisztussal annyira egyesül.
Mi az, ami eltávoztatja a gonoszt tőlünk? Mi az, ami a gonosztól megszabadít minket? Eltávozunk a gonosztól? Mi által? Bibliában két ilyen ige is található. Jób 28-28, példabeszédek 20, nem tudom mennyi. Az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Mit jelent az Úrnak félelme? Megértem, hogy a kereszt az nem egy 2000 évvel ezelőtti történelmi esemény, hanem jelenleg zajló tragédiák, esetleg is győzelmes sorozat az én életemben. Mi közöm van nekem a keresztáldozathoz? Mi az, hogy az én bűneim a Krisztusra vettettek? Hát hol voltam én még 2000 évvel ezelőtt? Azt mondja a Biblia, hogy a bárány megöletette világ alapítása óta. És az Istennek a bűnök ugyanúgy fájnak, mint ugye emlékeztek arra a mondatra, hogy a kereszt csak a mi eltompult érzékeink számára szemlélteti azt a fájdalmat, amit a bűn okoz a teremtőnknek mind a mai napig. És minden egyes helytelen döntésünkkel, vagyis bűnünkkel a Krisztust feszítjük meg, ami ugyanolyan fájdalmas neki, mint amit a Golgota szemléltetett. Ez az Isten félelem, amikor ezt megértjük, és azt mondom, hogy én már nem akarom többé kínozni azt, aki az életénél jobban szeretett engem. Amikor ezt, igen, ez az Isten félelem. Nem a bűntől, nem az Istentől, hanem tényleg, ha megértem, hogy mi a bűn, és azt mondom, hogy inkább meghalok, de nem követem el. Mint a három héber ifjú. Ha meg tud, ha akar, nem tudom, hogy meg akar-e, azt nem tudjuk, de egy biztos, mi az Istennek fájdalmat nem okozunk. Mert mi szeretjük az Isten. Az Isten félelem az Isten iránti szeretet, legnagyobb szeretet. A láncszem, igen. És megint csak azt állítom, hogy Laodicea, vagyis én, vagyis mi, vagyis ti a Biblia szerint nem tudtok, nem tudunk, nem tudok bűnt rendezni. 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ez most jelenleg időszakban a legaktuálisabb ige. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. A Máté evangéliumából is idézek egy rövid igét. Máté 24.43-tól azt mondja Jézus, hogy azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házúra, hogy az éjszakának melyik szakaszában jöjj le a tolvaj, vigyázna és nem engedni, hogy a házába jöjj, törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj az embernek fia. Most csak ezt szeretném kihangsúlyozni. Legyetek készen. Hogy lehet készen lenni? És azt nem tudjátok, hogy mely órában. Nem tudjuk, hogy mikor kerül az élőkre a sor. Nem tudom, hogy a mennyei ítéletben mikor kerül rám a sor. Nekem egy feladatom van, amit Jézus rám bízott. Legyek készen erre az időszakra. Ami azt jelenti, hogy a papi szolgálatot igénybe véve, rendezzem mindig, mindenkor. Nap, le ne menj az én haragomon. Tehát így legyek készen, hogy minden bűnemet, amit a Szentlélek által felszínre tud hozni, valljam meg. És ha megvallottam, hű és igaz, hogy megbocsássa, és megtisztítson engem minden hamisságtól. Azért ti legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor kerül rátok a sora mennyei ítéletben. De ha ti megtanultátok, hogy mi az, hogy bűn, mit okoz az Istennek, a Teremtőnek? Miről szól a Golgotai kereszt? Hogy ki ölte meg Krisztust? A rómaiak? Vagy a zsidók? Vagy az emberiség? Vagy pedig te, a te bűneiddel? És azt mondja, hogy de ugyanazt mondja nekünk is, mint a paráznasszonynak. Meg, ugye, Pál apostol azt mondja, hogy bűnösök közt első vagyok én, a nagy szent Pál apostol. Mert megértette, hogy a legtöbb köze neki van a kereszthez. De azt mondja, hogy Isten az ő kegyelmét is bennem mutatta meg legelőször. És nekünk is ugyanazt mondja, mint a paráznasszonynak. Eredje, nem kárhoztatlak, nem kárhoztatlak. És eredjel és többé, ne okozzál nekem szenvedést, ugye, ne vétkezzél. És hogyha ezt megtanuljuk, hogy bűneinket felismer az Isten elég vinni, elfogadni tőle a bűnbánatot, bűnök bocsánatát, akkor készen állunk arra, hogy ha ránk kerül a sor a mennyei ítéletben, akkor nem csak megbocsássa ezeket a bűnöket, hanem el is törölje egyszer és mindenkorra, és már azért különleges, bűnöktől szabadítás különleges munkája, mert ha eltördik, azt mondja, már nem fogjuk többé ismerni ezeket a bűnöket. Tehát emlékezni fogunk rá, hogy igen, én irigy voltam, igen, én nem tudom, milyen voltam, de azt mondja, már nem érzünk rá olyan késztetést, tehát nem követjük el, hogy nem cselekedetek szintjén nem fogjuk elkövetni. Szerintem ennél nagyobb ígéret nem nagyon van. Most persze kár rangsorolni az ígéreteket, mert mindegyik maga nemében egyformán nagy és hasznos. De a mikorunkra nézve azt mondja, hogy a főpap megtisztít, a bűntől való megtisztítás különleges munkát végzi, és azt mondja, minden bűnötöktől. És ugye nem tudjuk, megint csak mondom, hogy mikor kerül ránk élőkre a sor, és ugye ezt jelenti most, ha itt van nyitva a Biblia, idézem is, ami itt van írva, amit nagyon-nagyon sokan félreértenek, hogy ebben az időszakban mi zajlódik, azt mondja, akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony űröl a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ez mit jelent? Nem tudom, mennyit hallottatok erről, vagy én láttam ilyen keresztény filmet is már, meg olvastam ilyen írásokat, hogy ténylegesen ez úgy történik, hogy eltűnnek emberek. Utaznak a repülőn, hopp, a fele eltűnik. Beszélgetnek az étteremben, hopp, kettő eltűnik. Tehát, hogy az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Tehát úgy gondolják nagyon sokan, hogy ez azt jelenti, hogy a nagy nyomorúság elől az Isten az igaz hívőket tényleg elragadja a mennybe, és nem kell átélni nekik. De itt a görög segít megint csak azt mondja, hogy ketten őrölnek hogy is van, azt mondja, hogy igen, ketten lesznek a mezőn, az egyik elfogadtatik, a másik pedig elvettetik. Görögbe nézetek utána, szótárazni lehet. Két asszony ürül a malomban, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Mert zajlik fölöttünk, élők fölött a mennyei ítélet. Nem mindegy. Ez ebben az időszakban van, és azt mondja, hogy mitől függ, hogy az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Minden bűnét Isten elé vitte-e, ezen múlik. Készen állt-e erre az időre, amikor rákerül a sor. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből is idéznék röviden még. A 11. verstől, itt az igazi szentélyben folyó szolgálatról ír a Biblia. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, nem bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak vére, meg a tehén hamva, ha a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta föl ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Lelki ismeret. Mi köze van a lelki ismeretnek a bűnökhöz? A bűnök megvallásához. A főpapi szolgálathoz. Ugye ezt akartam egyébként legelőször idézni a Bibliából, 1 Mózes 3.15-et, ugye ellenségeskedést szerzek, megígérte, úgyhogy a lelki ismeretet adja nekünk, tehát hogy én alapból rosszul érzem magam, hogyha bűnkövetök el, és jól érzem magam, hogyha jót cselekszek. Ugye ez lelkiismeret jelez. Hatalmas ígéret, erről is sok ige szól, de itt kapcsolódik. Az édeni ígéret a történelem legvégén található ígérethez. A főpapi szolgálatban azt mondja, hogy megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljátok az élő Istennek. Mit jelent a bűn? Érdekes egyébként, hogyha megfigyeltek, hogy a bűnt azt úgy kezeli a Biblia, mintha valami konkrét dolog lenne. Elkövettem a bűnt, és az na, valami kialakult, valami ott van, és azt mondja, ezt a bűnt ide kell tenni, oda kell tenni, a végén meg kell semmisíteni. De mi a bűn? A bűn ez, amiről az előbb beszéltünk. Megfeszítjük Krisztust. Ezekért a bűnökért kell neki szenvedni, ezekért a bűnökért kell neki meghalni. És az Isten félelem felé, hogyha haladunk, akkor így tisztul a lelkiismeretünk, hogy én már tudom, hogy mi a bűn. És egyre mélyebben látom magamban, mert engedek ugye a vigasztalónak, aki megfed engem bűn, igazság, ítélet tekintetében, és lemondok a szégyen takargatásáról, és azt mondja, megvallom bűnömet Isten előtt, és ha kell, nyilván akkor az ember vagy emberek előtt is. Bűnrendezés, mint kulcsfogalom ebben az időszakban. Mindig is az volt egyébként. Írja is ez a könyv, hogy az ember, nekünk emberek szempontjából azt mondja, nincs különbség a papi meg a főpapi szolgált között. Egy a lényeg, felismerjem bűneimet és megvalljam. Ez eddig is így volt a történelem folyamán, és azt mondja, arról az emberről lekerült a bűnöknek a súlya, terhe, nem volt rajta. De visszaeshetett, mert eltörölve nem volt. Az ember szempontjából nincs különbség ilyen szempontból. A bűnök felismerése és megvallása. De hogyha mi ebben az időszakban felismerjük és megvalljuk, és lelkismeretünket hagyjuk, hogy tisztítsa a főpapi szolgát, akkor nekünk már nem csak megbocsáttatik, hanem el is töröltetik. És ha ez megtörtént, már minden igazi hívő ember életében azt mondja, hogy befejeződhet a főpapi szolgát, befejeződhet a történelem. Megvalósult Jézusnak az az ígéret, amit hallottunk, hogy visszajövök hozzátok, és elviszlek titeket, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem mi várjuk Krisztust. Ugye az a nevünk, hogy adventisták. A Biblia azt mondja, hogy sajnos mi késleltetjük Jézus eljövetelét. Igazából Krisztus vár mi ránk. Mihelyst a gabona arra való, azonnal küldi az állatokat. Ez hibázik még. Rosszul hozunk meg a döntéseinket napjainkban, tehát a mindennapokban, a bűneinkkel, megint csak mondom, a Biblia szerint Krisztust feszítjük meg, de ő hosszan tűr érettünk. Nem akarván, hogy elveszünk, hanem hogy megtérésre jussunk. Ugye az Isten hosszú tűrése nem azt jelenti, hogy már nagyon bosszantják a bűneink, már nagyon, hát nem tudom, az adrenalin megy föl benne, bocsánat, de azért még tűrtőzteti magát, még nem csap oda, még mindig visszatartja haraggát, ez azt jelenti, tűri, hogy én az én bűneimmel még mindig fájdalmat okozok neki, még mindig szenved, még mindig szenved, és az egy hosszan tűr, nem akarja, hogy elveszünk, hanem mindenki megtérésre jusson. És ha eljutottam az Isten félelemre, azt mondja, Úrnak féleme által távozhatunk el a gonosztól. És ugye érdekes, hogy akik életében ez megtörténik, azt mondja, hogy ezek nem fogják tudni, hogy ez megtörtént. Mi a legfőbb problémája a hét csapás idején Isten népének? Emlékszünk? Azon gyötrődnek, van-e olyan bűnük, amit még nem rendeztek el Istennel? Nem ott örülnek, hogy na, hét csapás töltetik ki mindenkire, és akkor na de mi, bezzeg minket megtisztított az Úr, és úgy kell nektek. Azt mondja, gyötrődnek, könyörögnek, imádkoznak, és állandóan azon jár az eszük, hogy van-e el nem rendezett bűnük az Istennel. Mert erre az időszakra ezt a munkát végzi el, azt mondja, hogy mindent a felszínre akar hozni, ami bennünk van, mondjunk le a szégyen takargatásáról, önmagunk előtt, az Úr előtt, emberek előtt, és valljuk meg bűneinket. És ha megvallottuk bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minket minden hamiságtól. Erre vár Krisztus. Tehát igazából, megint csak mondom, én így látom, nem én várom igazából őt. Én valamikor várom, nem mondom. Meg valamikor várjuk és sietetjük, de zömmel talán még késleltetem és késleltetjük. Halogatja még. Még azért ebben is kedvem telik. Még azért azt is el kell végeznem, még azért ezt is meg kell élnem, mert hogy ez az élet sok érdekességet rejteget még számomra. És Krisztus pedig vár. Hosszan tűr, érettem. Nem akarja, hogy elveszek, hanem hogy megtérésre jussak. És zárásképpen megint ebből a könyvből, a Nagy Küzdelem című könyvből, a szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudni kell, hogy nagy főpapunknak mi a tisztsége és mi a munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, ami erre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szánt. A legfontosabb dolog, hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a témaköröket, hogy meg tudjon felelni mindenkinek, aki reménységének oka felül érdeklődik. Ezekkel a gondolatokkal zárnám, aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha azok, akik hibáikat eltitkolják, igazolni próbálják, meglátnák, hogy Sátán miként újjong, miként csúfolja Krisztust és a szent angyalokat miattuk, sietve megvonulnák és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibákat kihasználva megpróbálja a személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez sikerülni fog, ha az ember melengeti hibáit. Ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgy sem tudnak győzni. Senki se higgye, hogy nem tud megváltozni. Isten hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez. Most van a nagy engesztelési nap. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot. Ugye emlékszünk a 3 Mózes 16? Sanyargassátok meg azért magatokat. A népnek ezt kell végre. Amikor a főpap a megtisztítás különleges munkát végezte, nekik azt mondta kiadva, hogy sanyargassátok meg magatokat. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot, a léhaságból, felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözölni. Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar, senki sem tudja milyen hamar, az élők nevéhez érnek. Azt mondja, hogy a felkészülés munkája személyes munka, nem csoportosan fogunk üdvözölni. Nincs, ha csatlakozz ehhez az egyházhoz, ehhez a közösséghez, ehhez a klubhoz, ehhez az emberiségnek, ehhez a csoportjához, és üdvözülsz. Üdvözítő egyház nincs. Az adventista egyház sem üdvözítő egyház. Azt mondja, a felkészülés munkája és személyes. Ugye, aki hisz, és megkeresztlekedik, üdvözül. Aki hisz, ő benne el ne veszelem, örök élet legyen. És az utolsó ige, amit még szeretnék rátok bízni, hogy igazából mi legyen a mi legfőbb imádságunk ebben az időszakban. A 139. Zsoltár szeretném idézni, amit Dávid imádkozott, két utolsó verse. Vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóságnak az útján. Én azt kívánom, hogy ismerjük meg Istennek minden ígéretét. Tehát az eredeti gondolat, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket az Isten, hogy azok által isteni természet részesévé legyünk. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Ő nem mond olyat, amit ne tenne meg. Nem ígér olyat, amit ne valósítana meg. Ábrahám teljesen elhitte, hogy amit az Isten ígér, azt az Isten meg is cselekszi. Mert megteheti, mert ő mindenható. És van egy ilyen ígéret, hogy ami nagy főpapunk minden bűntől megtisztít minket. Ennek az a feltétele, hogy a szentére háruljanak ezek a bűnök. Akik a bűneiket nem vitték a sátorhoz, azokat a nagy engesztelésen nem tudta megtisztítani. Tehát magyarul, ha mi megtanulunk bűnt rendezni Istennel és emberekkel, minket úgy meg tud tisztítani különleges főpapi szolgálata révén, hogy többé nem követünk el bűnöket. És lezárulhat a szentész szolgálat, és visszajöhet Krisztus. És közben járó nélkül meg tudunk állni. Isten jellemét, dicsőségét vissza tudjuk tükrözni. Mert a bűnök eltörlésének, megtisztításának különleges munkáját végzi. És nem tudjuk, hogy mikor kerül ránk élőkre a sor. Jó lenne eddigre készen lenni, tehát begyakorolni ezt az utat. És én buzdítalak titeket, mint az elején is, hogy gyűjtsétek az Isten ígéreteit. Mondom most, ha esetleg délután még beszélgethetünk erre, vagy megoszthatunk egymással többet. Nagyon-nagyon fontosak az Isten ígéretei. Ha nem ismerjük, nem is tudunk benne hinni. És ne csak ismerjük, hanem helyesen is értelmezzük. Ábrahám sem így kezdte, hogy helyesen értette, de mind a kettő lényeges dolog. És én azt kívánom, hogy tényleg váljunk a szó igazi lelki értelmében vett adventistákká, akik várják, sóvárogják, siettetik Uruk eljövetelét, akik eljutnak az Isten félelemre, ugye a hármas angyal üzenet így kezdődik. Féljétek az Istent. Tudjátok, hogy mi a bűn? Az Isten félelem elsegít hozzá. Értsen meg, hogy mi a bűn. Értsen meg, hogy a Golgotai kereszt az jelenleg is, az nem egy régi történelmi esemény. A bűn az ugyanúgy fáj az Istennek is. Ezt késztessen arra, hogy megvalljam és elhagyjam. Kívánom, hogy a Jóistent ne kelljen sokáig váratni, és ne várjon sokáig ránk Krisztus, hanem tényleg váltsa be rajtunk ezt az ígéretét, hogy elmegyek, ugye helyet készítek nektek, és ismét eljövök hozzátok, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amen.